A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek is a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 153. ének első és második versét. A 153. ének első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, jelszek őt imádni. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igényt, amint az írva található a Pál korintusiakhoz írott első levelében, a 12. részben, a 4-től a 11. terjedő versekben a következőképpen. A kegyelmi ajándékokban ugyan különbség van, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adakítik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázatát kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztogatja, kinek-kinek az ő kegyelmi ajándékát, amint akarja. Kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében. Az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig énekeljük a 463. ének első, második és harmadik versét. A 463. ének első verse így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőfán. Mennyei felséges Istenünk, megvallottuk előtted a mi bűneinket a bűnvalló imádság által és az ének által is, és tiszta szívünkből tudtuk mondani, Urunk, hogy jövünk semmit sem hozva, és keresztedbe fogózunk, és Urunk, mesztelenek vagyunk előtted, és tudjuk azt, hogy nincsen rejtegetni valunk előtted. Tudjuk, Istenünk, hogy Te mindent látsz a mi életünkben, és Te tudod a mi bűneinket, Te tudod azokat a dolgokat, amiket jót teszünk, amik jók az életünkbe, Te tudod a mi fájdalmainkat, Te tudod a mi örömeinket, Urunk, és mi mesztelenül megállunk a Te kereszted alatt, és könyörgünk Téged, hogy ruházz fel minket. Urunk, azért vagyunk itt, mert elesettek vagyunk, azért vagyunk itt, Istenünk, mert szükségünk van rád. Azért vagyunk itt, mert szükségünk van a keresztre, a kegyelemre, és beléd akarunk kapaszkodni, Istenünk. És arra kérünk Téged, hogy ruházz fel minket a Te áldott igéddel. Ruházz fel minket, Urunk, a Te lelkeddel. Ruházz fel minket azokkal az áldott üzenetekkel, amit csak Te tudsz adni. Ruházz fel minket a vigasztalóval, a gondviselővel, azzal a szeretettel, Uram, amivel csak Te tudsz minket körülvenni. Urunk, éhezünk és szomjazunk rád. És arra kérünk Téged, hogy Te légy itt közöttünk. Istenünk, tudjuk, hogy Te céllal küldtél minket, és az a célod, Istenünk, hogy építsük a Te országodat. Tudjuk, Istenünk, hogy ajándékokat adtál nekünk, és segíts meg minket, hogy valóban építeni tudjuk a Te országodat, és fényleni tudjunk, Urunk, a sötétségbe. Te látod, hogy olyan nagy a sötétség, és Te tudod, Istenünk, Te mondtad nekünk azt, hogy a világfiai sóvárokba várják az Isten fiainak a megjelenését. Urunk, segíts meg minket, és tégy készé minket, most ruházz fel minket azzal az erővel, amivel, mikor majd elmegyünk innen, és elkezdődnek a hétköznapok, akkor valóban építeni tudjuk a Te országodat, hirdetni tudjuk a Te üzenetedet, és szolgálni tudunk akár a jelenlétünkkel, a szeretetünkkel, a mosolyunkkal, szolgálni tudunk a kezünkkel, a lábunkkal, az azzal, Urunk, amit Te adtál nekünk. Kérünk Téged, hogy segíts minket, és add nekünk azt a tüzet, add nekünk azt a szeretetet, add nekünk azt a gondoskodást, amit csak Te adhatsz, Urunk. Jöjj, Szentlélek Isten, és most ruházz fel minket a Te igéddel, a Te üzeneteddel. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 247. ének első és második versét. A 247. ének első verse így kezdődik, Dik Jézus az ígéretet én beteljesítetted. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amely által szól mi hozzánk ebben az órában, amint az írva található a Róma beliekhez írott levél 12. részében, az 1-től a 8-ig terjedő versekben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje a Róma beliekhez írott levél 12. részéből, az 1-től a 8-ig terjedő versekből, felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyit gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de minden tagnak ugyanaz a feladata, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mivel pedig a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgáljunk is. Ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó egyszerűségben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Ez az alapige. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy hányan ismerik közülünk Whoopi Goldberget, a híres humoristát, de biztos vagyok benne, hogy hallottunk róla. Ő egy híres humorista, aki nagyon sok szeretett szolgálatnak segít, és több műsora is van, és az egyik műsorát teljesen úgy, ahogy van, felajánlotta a hajléktalan misszióra a városában, ahol ő született, abban a városban folyó hajléktalan misszióra. És az egyik ember, az egyik riporter megkérdezte tőle azt, hogy miért ajánlja fel a talentumait ezekre a célokra. Miért adakozik ennyire? És a válasza a következő volt. Az a félelmem, hogy egyszer ráébredek arra, hogy az életemnek nem volt semmi értelme. Egy céllal vagyunk a Földön. Úgy gondolom, hogy életünknek célja kis zseblámpákat dobni emberek elé, hogy vezesse őket a sötétben. Életünknek célja kis zseblámpákat dobni emberek elé, hogy vezesse őket a sötétben. A színésznő nem volt teológus, de azt nagyon szépen megfogalmazta, hogy minden embernek az a vágya, az egyik legfőbb vágya, hogy használható legyen. Az az embernek az egyik legfőbb vágya, hogy fontos legyen, hogy ő is számítson ebben az életben. És a mai igénk pont erről beszél. A mai igénk arról beszél, hogy mennyire vagy használható. Mennyire vagy te meg én használható Isten kezében, és mennyire teljesítjük azt a célt, amit Isten adott nekünk. Napóleon egyszer összeült az embereivel, és elővette egy nagy világtérképet, és rámutatott a világtérképen egy óriásra, és ez az óriás egy óriási földterületre, és ez az óriási földterület, ez Kína volt, és azt mondta, hogy ott egy alvó óriás alszik. Hogyha valaki valaha felébreszti, akkor megállíthatatlan lesz. És valahogy így van a testvéreim az egyházzal is. Az egyház manapság egy alvó óriás. És hogyha valaki felébreszti ezt az alvó óriást, hogyha Isten lelke felébreszti az alvó óriást, akkor megállíthatatlan lesz. Ugye, hogy mennyire igaz az, hogy a legtöbb ember a gyülekezetekben, a legtöbb ember az egyházban eljön a templomba, vannak sokan, akik rendszeresen járnak templomba, igen, rendszeresen befizetik az egyházadót. Lehet, hogy egy-kétszer szolgálnak is, hogyha megkérik őket, de úgy nagyjából ebben merül ki a kereszténységünk. Eljövünk, meghallgatjuk Isten igéjét, azt, amit muszáj, azt oda tesszük Isten elé, akár az adományainkat, akár azt a nagyon kevés szolgálatot, amire megkérnek minket, és ennyi. Rick Warren, a céltudatos életnek a szerzője, azt mondta, hogy ha mi fel tudnánk használni azt a sok talentumot, erőforrást, kreativitást és energiát, ami egy gyülekezetben van, és gondolhatunk most itt a saját gyülekezetünkre, akkor az egyház megújulna. Akkor az egyház szerinte megállíthatatlan lenne. De ehhez mi kell? Az, hogy te meg én, azt a lelki ajándékot, azt a kegyelmi ajándékot, amit Istentől kaptál, azt használd. És lehet, hogy azt kérdez, hogy jó, de mi ez a lelki ajándék? Hát miről beszélünk itt? A talentumokról beszélünk? A talentumok, igen, azok, azok az adottságok, amik veled születtek. De a lelki ajándékok valami mások. A lelki ajándék azt, vagy a karizma, az azt jelenti, hogy Isten adott neked valamit. Akkor, amikor befogadtad őt a szívedbe, akkor, amikor ő elküldte az ő lelkét, akkor adott neked egy ajándékot. Adott neked valamit, amit azért adott, hogy az ő dicsőségére és az emberek dicsőségére használd. Csak az a baj, hogy nagyon sokan nem is tudjuk, hogy mi a kegyelmi ajándékunk. Egy egyházi felmérés alapján felmérték a hitvalló egyházakban ugyan, de kimutatták azt, hogy a gyülekezet 10%-a az aktív szolgáló, 10%-a az, aki valóban használja a kegyelmi ajándékait, és tudja, hogy mivel rendelkezik, mit adott neki Isten, és azt felhasználja. 40%-a az, mondom, ez a hitvalló egyház, 40%-a az embereknek, a gyülekezeti tagoknak szeretne szolgálni, csak vagy nem tudja, hogy mi a lelki ajándéka, nem tudja azt, hogy Isten milyen ajándékot adott neki, mivel tudna szolgálni, vagy pedig soha nem kérték meg arra, hogy szolgáljon. És 50%-a nem is akar szolgálni. 50%-a a gyülekezetnek valahogy úgy el van. Ő nagyon szereti azt, hogyha eljön a templomba, hogyha hallja az igét, de nem érti azt, hogy miért kéne szolgálni. És ugye egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy vajon ez hogy működik a mi gyülekezetünkben? Vajon ez hogy működik itt, a Bulgária teleti gyülekezetben? Vajon, hogyha megnéznénk ezeket a százalékokat, akkor mi hogy állnánk? És elgondolkoztam azon is, hogy kicsit úgy álmodoztam, hogy mi lenne akkor, hogyha valóban az az 50%, vagy az a több, lehet, hogy egy kicsit több, mint 50%, aki nem szolgál, vagy aki nem tudja, hogy mit tegyen, aki nem akar szolgálni, elkezdene szolgálni. Mi lenne egy éven belül, hogyha valóban elkezdenék szolgálni, hogyha mindenki elkezdene imádkozni azért, hogy meglássa, hogy milyen kegyelmi ajándék adatot neki, elkezdene imádkozni azért, hogy lássa a talentumait, és azt elkezdene használni. Vajon mennyire ébredne fel az óriás a mi gyülekezetünkben? Vajon mi történne itt, hogyha mondjuk 6 hónapig folyamatosan, buzgón imádkoznánk, és könyörögnénk megújulásért, könyörögnénk lelki áldásokért, könyörögnénk azért, hogy Isten áldja meg a mi gyülekezetünket. Pál apostol a mai igében a 10%-hoz, a 40-hez és az 50-hez egyaránt akar szólni. És buzdítani akar minket a szolgálatra, és azt is el akarja mondani nekünk, hogy hogyan szolgáljunk. 3 nagyon fontos dolgot mond a mai igében. Az első az, hogy a szolgálatnak előfeltétele van. Mi a szolgálat előfeltétele? Az, hogy Krisztusban légy. A római levél, biztos vagyok benne, hogy minnyáján tudjátok azt, hogy a tézisekben nagyon-nagyon gazdag, a dogmatikában nagyon gazdag levél, és az első 11 részben Pál apostol arról ír, hogy mi a kegyelmi ajándék, és azt mondja el nekünk, hogy mi mindnyájan kegyelemből hit által tartatunk meg, és arra buzdít minket, hogy kapaszkodjunk meg az Isten kegyelmébe, hogy kapaszkodjunk meg, és higgyük el azt, hogy igenis örök életünk lehet. és arra buzdít minket, hogy fogadjuk el a kegyelmet, és térjünk meg. És azt mondja Pál apostol, hogy ha Krisztusban vagy, ha elfogadtad a kegyelmet, ha leborultál az ő keresztje alatt, és elmondtad, hogy Uram, bűnös vagyok, elmondtad, hogy Uram, semmit sem hozva jövök eléd, mert nincs semmi, amit adhatok, csak a bűnöm, ennyit adhatok neked. De szóval leteszem eléd, és azt akarom, hogy benned legyek, Uram. Azt akarom, hogy benned éljek, és te élj bennem, Uram, és azt akarom, hogy add nekem a te lelkedet. Add nekem a lelkedet, és add azokat az ajándékokat, amivel szolgálhatok neked. És itt a második részben erről beszél Pál, hogyha Krisztusban vagy, akkor igenis szolgálnod kell. És hogyan? Áldozd fel magad Istennek. Áldozd fel a testedet Istennek. És ez mit jelent? Kicsit képzeljétek el azt, hogy hogyan működött az Ószövetségben az áldozat. Vitte az az illető, aki akarta feláldozni az áldozatot, és jelen esetben mi vagyunk, a testünk Istennek, feltette az oltárra, és onnantól kezdve az az áldozat teljesen, teljes egészében az Isten tulajdona volt. Azt mondja Pál, hogy ha szolgálni akarsz, akkor ennek az első feltétele az, hogy te teljes egészében Isten tulajdona kell legyél. Vajon mennyire vagyunk még teljes egészében Isten tulajdona? Vagy mennyire szeretnénk az életünkben részeket magunknak meghagyni? Mennyire mondjuk azt Istennek, hogy igen, Uram, ebben az életem, ebben a részében tényleg engedelmeskedni akarok, de hogyha valami olyat mondasz, ami nekem nem tetszik annyira, akkor azt már nem akarom megtenni. Akkor püpű nem járja. Visszakozunk Istennel, haragszunk. Mennyire vagyunk teljesen, mennyire áldozzuk fel magunkat teljesen Istennek. És ez mit jelent? Azt mondja, hogy ne a világ szerint gondolkozzatok. Az, hogyha feláldozod magadat Istennek, akkor nem fogsz a világ szerint gondolkozni. Ugye milyen nehéz dolog ez? Mikor nem gondolkozunk a világ szerint? Akkor, amikor nem az fontos nekünk, amit a világ mond. Nem a világ véleményére adunk, hanem az Isten véleményére. Akkor, amikor te nem azt kérdezed meg, hogy ennek vagy annak mi a véleménye arról, amit te teszel, vagy amit gondolsz, vagy amit hiszel, hanem azt kérdezed, hogy Istennek mi a véleménye az egészről. Volt egy híres operaénekes, akinek gyerekkora óta az volt az álma, hogy ő operában énekelhessen, és ennek érdekében mindent megtett, rengeteget tanult, rengeteget énekelt, nyelveken megtanult, és beteljesedett az álma, és bekerült az operába. És nagyon sok évvel később, miután sokat énekelt, egyszer elment egy híres másik opera énekes előadására, és az énekből egy részt kiragadott, ami ez volt, inkább legyen Jézus az életemben, mint bármi más, amit ma a világ ajánl nekem. És az az ember, amikor ezt meghallotta, akkor ezt elfogadta és megtért, és azt mondta, hogy igenis, inkább legyen az életemben az, amit Isten akar, mint az, amit a világ ajánl nekem. És az az ember megtért, és elkezdett Istennek énekelni ezután, és nagyon sok évvel később még volt egy álma, volt egy nagy darab, amiben akart énekelni. És megadatott neki, mert kötöttek egy szerződést, és őt hívták meg, hogy énekeljen ebben a darabban. És ez az ember elment, és a próbán ráébredt arra, hogy a koreográfiában van egy erkölcstelen tánc. És mondta a menedzsernek, hogy itt van egy erkölcstelen tánc, és hogyha ez a tánc benne lesz a koreográfiában, akkor ő nem fog énekelni. És a menedzser nagyon megharagudt, és azt mondta, hogy jó, akkor összetépik a szerződést, és ő nem fog énekelni. És vállalta ez az ember. Vállalta, és feladta az álmát Istenért. Azért, mert nem a világnak akart tetszeni, hanem Istennek. Vajon van-e olyan álom a mi életünkben, ami lehet, hogy nem egyezik az Isten akaratával, és vajon fel tudjuk-e azt adni, csak azért, hogy szálljuk oda testünket és lelkünket Istennek, és éljünk igazán szerinte való módon. Azt kell megvizsgáljuk, és feltegyük a kérdést, hogy Uram, ez a programom, ez a heti programom, ez vajon megfelel a te nézeteidnek? Az, ahogy gondolkozok, az megfelel a te nézeteidnek? Az, ami vagyok, ahogy érzek, ahogy élek? Mert odaszánni a testünket azt jelenti, hogy gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, beszédünket és cselekedeteinket. Cselekedeteinket. Adjuk oda Istennek. A második nagyon fontos dolog, amit Pál apostol elmond, és ezzel akar minket buzdítani a szolgálatra, és elmondja, hogy hogyan szolgáljunk, ahhoz, hogy helyesen szolgálj, helyesen kell lásd önmagad. Lásd önmagad helyesen. Azt mondja, hogy ne gondolja magát többnek senki, mint amennyire gondolnia kell, hanem arra igyekezzék, hogy józanul gondolkodjék. Ne értékeld túl magad, hanem Krisztus mércéje szerint értékeld önmagad. És lehet, hogy feltesszük a kérdést, hogy hát én nem értékelem túl magamat, hogy értékelni önmagad? De azért jó lenne, hogyha elgondolkoznánk az élet különböző területein, hogy valóban nem értékeljük túl magunkat. Hogyha megnézzük mások életében, volt egy híres boxoló, aki azt mondta, hogy bajban vagyok azért, mert arrogáns vagyok, sokan nem szeretik magukat, de én imádom magamat. És a Times magazinban végeztek egy felmérést, amiben 6 különböző országnak a 13 éves gyermekei matek tesztet kellett megoldjanak, tehát ilyen versenyen voltak, és kiderült, hogy a dél-koreaiak teljesítettek a legjobban, és az amerikaiak teljesítettek a legrosszabbul. És ezen a teszten, ez a teszt úgy kezdődött, ez a matek teszt, hogy tetején volt egy kérdés, és az volt a kérdés, hogy te hogy látod magad, mennyire tudsz matekezni. És nagyon érdekes volt az, hogy kiderült, hogy a dél-koreaiak, akik a legjobban teljesítettek, azt mondták, hogy nagyon sokan azt vallották, hogy ők nem tudnak olyan jól matekezni. Ők nem matek zsenik. És az amerikaiak, akik a legrosszabbul teljesítettek, ők viszont állították, hogy ők nagyon jók matekből. És azt mondta ez a cikknek az írója, úgy kommentálta ezt az esetet, hogy lehet, hogy az amerikaiak matekből nem olyan jók, de önértékelésből nagyon jók. És ugye, hogy lehet, hogy vannak a mi életünkben, akár a hit életünkben olyan területek, ahol azt érezzük, hogy hát igen, én ebben egy kicsit lehet, hogy jobb vagyok, mint a másik. Nekem egy kicsit több hitem van, mint a másiknak. És lehet, hogy itt kezdődik az, amikor lenézzük a másik embert. Lenézzük, és elkezdünk ítélkezni a másik felett, mert azt mondom, hogy én többet imádkozok, mint a másik. Én többet olvasom az igét, mint a másik. Nekem egy kicsit jobb az életem. Én becsületesebb vagyok, mint a másik ember. És elkezdjük magunkat figyelgetni, és már is azt mondjuk, hogy hát nem tudom, hogy ez a közösség megfelele nekem, hiszen itt annyi bűnös ember van. Nem tudom, hogy megfelele nekem azért, mert itt annyi rossz van, itt annyi konfliktus van. Itt nem jó ez vagy az. És elkezdünk bizálgatni. Miért? Azért, mert túlbecsüljük magunkat. De nagyon sokan vannak, akik pont az ellentétébe esnek. És tényleg ez tény és való, hogy a mai társadalmunkban nagyon sokan vannak, akik leértékelik magukat. Hány olyan nőt ismerünk, aki lehet, hogy nagyon rossz családi életben él, és lehet, hogy nagyon rossz kapcsolata van, az is lehet, hogy megverik, vagy bántalmazzák különböző módon, akár fizikailag, akár verbálisan, akár zsarolják, de nem mer kilépni a kapcsolatból. Miért? Mert nem értékeli magát. Mert nem hiszi azt, hogy ő képes megállni a lábán egyedül, vagy nem hiszi azt, hogy ő jobbat érdemel, nem hiszi azt, hogy ő nem érdemli meg azt, hogy verjék és bántalmazzák, vagy egyáltalán nem hiszi el azt, hogy ő kaphatna valaki mást, aki jobb. És hány fiatal belemegy ilyen házasságba csak azért, mert rossz az önértékelése, és nem értékeli magát. És ugye ott volt, ha Mózes történetére emlékezünk, akkor, amikor Isten azt mondja neki, hogy hozd ki a népet Egyiptomból. És ott áll a csipkebokor előtt, és visszafogik Istennel, és mondja, hogy küldjél más, küld, akit küldeni akarsz, csak engem ne küldjél. Én nem vagyok erre képes, én ezt nem tudom megtenni. És mit látunk? Azt olvasuk az igéből, hogy Isten örvendezt a Mózes alázatának, és megdicsérte, hogy Mózes, ügyes vagy, olyan jó alázatos ember vagy, te ne. Hanem azt olvasuk, hogy Isten megharagudott Mózesre. Megharagudott azért, mert nem volt elég hite. És az a baj, hogyha leértékeled önmagad, akkor Isten nem tud rendesen használni. Hogyha te azt mondod, hogy én erre se vagyok képes, arra se vagyok képes, hát Isten mit tehet velem? Hát én nem vagyok jó semmire. Lehet, hogy kaptam valami ajándékot, de hát még ajándékot se kaphattam. Hát mire vagyok én jó? Vagy mire kellek én? Mire kellhetek én a gyülekezetben? Mire kellhetek én a közösségben? Vagy a családomban, vagy ahol vagyok? Hát miért vagyok én? Mi vagyok én? És senki vagyok. Isten ezt nem díjazza, hanem haragszik erre. Azért, mert nem tud használni akkor. Az alázat azt jelenti, hogy meglátod, hogy mik azok a dolgok, amit Isten adott neked, és azokat, azzal igenis szolgálsz neki. Az egyik színész azt mondta, hogy ahhoz, hogy színész legyél, elég alázatot kell legyen ahhoz, hogy megtanuld, betanuld a szöveget, és elég önbizalmat kell legyen ahhoz, hogy felállj és kiállj emberek elé. Feladatunk keresztényként az, hogy olyan önbizalmunk legyen, hogy az Isten dicsőségére való legyen. És még nagyon fontos dolgot mond el itt ez alapján Pál, hogy hogyan kell lássuk önmagunkat, ne hasonlítsd magad másokhoz. Ugye hányszor esünk ebbe a hibába, hogy hasonlítgatjuk magunkat másokhoz. És higgyétek el, testvéreim, hogy az örömünk azért fogy annyira, és azért annyi ember nem boldog, mert folyamatosan hasonlítja magát a másik emberhez. Hasonlítja magát a családok, hasonlítgatják egymást magukhoz, nézik, hogy neked ennyi van, nekem ennyi van, neked ilyen kocsid van, a te gyermekednek ez van, az enyémnek ez van, miért van ez, miért van az, és elkezdünk zúgolódni, és elkezdünk mondani Istennek, vagy egymásnak, hogy ez nem jó, miért? Mert hasonlítgatjuk egymást, és hasonlítgatjuk a másikat önmagunkhoz. És nagyon sokszor az önmagunk értékeit, hát bennem nincs ez, a másik sokkal jobban tud szolgálni, mint én. A másiknak ez adatot, ez meg az a kegyelmi ajándék adatot, nekem vajon mi adatot, hát nekem csak ez. És hasonlítgatjuk egymást, és magunkat másokhoz, és ez nem jó. És miért nem jó? Azért, mert Isten téged és engem csak önmagadhoz hasonlít. Isten csak azt nézi, hogy te önmagadhoz képest mennyit fejlődtél. Nem másokhoz képest, önmagadhoz képest. Hol álltál 5 évvel ezelőtt, vagy hol álltál 1 évvel ezelőtt, és hol állsz most önmagadhoz képest. És Isten úgy néz téged, és úgy mérlegel téged, hogy közben látja a körülményeidet, és látja az adottságaidat. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert akkor leszel megelégedett, hogyha nem hasonlítgatsz, hanem úgy látod magad, ahogy Isten lát téged. Olvastam egy aranyos kis mesét ezzel kapcsolatosan, amit fel szeretnék olvasni a hasonlítgatással és a különböző kegyelmi ajándékokkal kapcsolatosan. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer néhány állat, akik kitalálták, hogy létrehoznak egy iskolát az állatoknak. Eldöntötték, hogy olyan tantárgyak lesznek benne, mint futás, mászás, úszás és repülés. Ezután úgy döntöttek, hogy minden állat részt kell vegyen minden képzésen. Itt kezdődtek a problémák. A kacsa jobb volt az úszásban, mint a tanára, de épp hogy csak átment repülésből, és nagyon gyenge volt a futásban. Ezért hát az a döntés született, hogy ne adja le az úszást, és hogy adja le az úszást, és maradjon bent az iskolában a futást gyakorolni. Ettől az úszóhártyás lábai nagyon elhasználódtak, és így az úszásért kapott jegyei is egyre rosszabbak lettek. A többiek azonban megnyugodtak, és kevésbé érezték rosszul magukat, a kacsát kivéve. A nyúl az osztály élén kezdett futásban, de mivel sokat kellett javulni a úszásban, ezért tüdőgyulladást kapott, és ott kellett hagynia az iskolát. A mókus rendkívüli képességeket mutatott a mászásban, de hihetetlenül zavarban volt a repülés órán, mert a tanár azt javasolta, hogy a földről szálljon felfele, és ne rak fáról lefele. A túlerőltetéstől begörcsölt a lába, ezért csak hármast kapott mászásból és kettes futásból. A sas volt a problémás tanuló, és figyelmeztetést is kapott, mert nem akart beilleszkedni. Példának okáért mászás órán mindenkit lehagyott, amikor a fa tetejére kellett feljutni, és ő inkább a repülést választotta megoldásnak. Végezetül, mivel nem akart részt venni az úszás órán, elbocsátották. A lényeg az, hogy Isten úgy tervezett minket, hogy mindannyiunknak vannak különböző lelki ajándékai, amiket használni akar. De hogyha elkezdjük magunkat hasonlítgatni, és elkezdjük megpróbálni úgy élni, hogy ahogy a másik akar, akkor az nem fog menni. És miért? Azért, mert egyszerűen pont úgy, ahogy az állatoknak, nem ugyanazok az adottságaink. Nem ugyanazzal rendelkezünk, és ezért. Az utolsó dolog, amit mond Pál, az az, hogy találd meg a kegyelmi ajándékodat, és úgy használd azt, ahogy kell. Lehet, hogy azt kérdezt, hogy jó, de hát én hogyan találjam meg a kegyelmi ajándékomat? Honnan tudjam, hogy mi az, amit Isten adott nekem? Mert abban biztos lehetsz, hogy amikor te befogadod az Urat, neked kegyelmi ajándék adatot, egy vagy több, akármennyi, de van kegyelmi ajándékod. Azt nem mondhatod, hogy nekem adatod, de igenis adatod. De imádsz hozzád. És kérd Istent, hogy mutassa meg neked, hogy Uram, mi az? Mi az a szolgálat? Mi az a terület, ahol engem látni akarsz? Hogy akarod, hogy építsem én a te országodat, hiszen ezért a célért küldtél engem. Ezért vagyok itt, hogy én építsem a te országodat. Hogy akarod, Uram? Mit cselekedjek? Nézd meg azokat a területeket, ami érdekel téged. Nézd meg azt, hogy mitől jössz lázba. Mi az, amit nagyon szeretsz, és valószínűleg ott körülbelül ott kell keresni. Mi az, amit szeretsz, és utána figyeld meg azt, és próbáld ki magadat. Próbáld ki, hogy mi az, amit jól csinálsz. Mi az, ami megy neked. És így fogod meglátni azt, hogy mi a te lelki ajándékod. És Pál itt sokfajta lelki ajándékot sorol fel. Azt mondja, hogy ha tanító vagy, akkor taníts, de taníts. Ha buzdító vagy, akkor buzdíts, de akkor buzdíts. Hogyha előjáró vagy, vagy másképp mondhatni, hogyha presbiter vagy, hogyha valami beosztásod van a gyülekezetben, akkor légy presbiter. De akkor tedd meg azokat a dolgokat, ami a te feladatod. Azért vagy ott, mert van egy feladatod. Tedd azt a feladatod. És folytathatnánk tovább. Hogyha imádkozni tudsz, akkor imádkozz, de imádkozz. Hogyha kreatív vagy, akkor használd fel a kreativitásodat. Hogyha bizonyságot tudsz tenni, akkor használd ki az alkalmakat, és igenis tégy bizonyságot. Minél többször, minél több helyen. Hogyha jó a kezed, és olyan ember vagy, aki nagyon sok mindent meg tud szerelni, akkor igenis az Isten házát, a templomot, az épületet, a körülötte levő dolgokat, akkor abban szolgálj. Nézd meg, hogy mi az, amit tudsz. Hogyha főzni tudsz, akkor igenis főzzél. Hogyha a betegekkel szeretsz foglalkozni, és tudsz foglalkozni azokkal, akik bajban vannak, akkor azt tedd. De építsd az Isten országát. Ne alvó óriások legyünk. ébresztük fel az óriást a gyülekezetbe, és együtt, közösen szolgáljunk mindenki azzal, ami adatot neki. Egy Rick Warren idézettel szeretném befejezni. Rick Warren azt mondta, hogy Isten megadta nekem a prédikálás ajándékát. Nem saját magam miatt, hanem a ti javatokra. Hogyha nem használom az ajándékom, megcsallak titeket. Isten adott neked egy vagy több ajándékot. Nem a saját rabadra, hanem más emberek hasznára. Hogyha nem használod ajándékodat, becsapsz másokat. Isten sok különböző ajándékot adott a testnek, hogy felépítse a testet. Amikor igazán elkezded használni az ajándékaidat Isten dicsőségére, akkor elkezdesz kis lámpákat meggyújtani az úton, hogy végigvezest az embereket a sötétségben Jézus Krisztus fénye felé. Amikor igazán elkezdesz használni az ajándékaidat Isten dicsőségére, akkor elkezdesz kis lámpákat meggyújtani az úton, hogy végigvezest az embereket a sötétségben Jézus Krisztus fénye felé. Amen. Énekeljük a 477. ének első és harmadik versét. A 477. ének első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Atyánk, hálás a mi szívünk mindenért, amit Te adsz nekünk, és mindenért, amit Te adtál eddig nekünk. Istenünk, köszönjük Neked azt, hogy Te arra buzdítasz minket, hogy legyünk veled egyek. Legyünk benned, és tudjuk átadni a mi életünket. Igenis, áldozzuk fel az oltáron a hitnek, a szeretetnek, a megértésnek, a kegyelemnek az oltára, ami életünket, Istenünk, Te azt akarod, hogy adjuk oda mindenünket, amink van neked, és Te légy az Ura a mi életünknek. Istenünk, Te bocsáss meg, hogy olyan sokszor félünk ettől, mert azt hiszük, hogyha odaadjuk neked az életünket, akkor az valami rosszat jelent, akkor megszűnünk önmagunknak létezni, és az valami nagyon rossz. De tudjuk, Istenünk, hogy akkor élünk igazán. És akkor lesz igazi, teljes életünk, amikor oda tudjuk magunkat neked, és az életünk minden területét oda tudjuk szánni neked, Urunk. Te bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor a világhoz igazodunk, ahelyett, hogy beléd kapaszkodnánk, és ahelyett, hogy az lenne a fontos a számunkra, amit te gondolsz, az lenne a fontos a számunkra, hogy te vezetsz minket. Bocsáss meg, hogy inkább figyelünk mindenhova, csak nem te rád. Istenünk, te bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor nem használjuk azt a kegyelmi ajándékot, sőt, nem is kérdezzük meg tőled, hogy mi az, vagy nem is tudjuk, hogy hogy akarsz minket használni. Istenünk, de tudjuk, hogy te azért küldtél. Te azt mondtad a legutolsó szavaid, mielőtt felmentél a mennybe, az volt, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket, építsük a te országodat, igenis szolgáljunk. Legyünk hűek hozzád, mint halálig. Istenünk, arra kérünk, hogy segíts minket, hogy tudjuk megcselekedni ezt. Te mutasd, hogy milyen céllal küldtél minket ide, és arra kérünk, hogy te segíts meg, hogy meglássuk ezeket a kegyelmi ajándékokat. És tudunk, add nekünk meg a teret, add nekünk meg a lehetőséget, hogy ezeket tudjuk használni. Istenünk, tudjuk azt, hogy mindig az egyház úgy épült, hogy alulról felfele építkezett, és nem felülről alulra. Istenünk, arra kérünk téged, hogy segíts meg, hogy tudjunk építkezni. Segíts meg, hogy tudjunk hűek lenni hozzád, hogy odaadással tudjunk neked szolgálni. Te bocsáss meg azt a sok-sok alkalmat, amikor hasonlítgattuk magunkat másokhoz, és vagy éppen ezért rossz lett az önértékelésünk, vagy túlbecsültük magunkat. Istenünk, tudjuk, hogy se akkor nem tudsz használni minket, ha túlbecsüljük magunkat, de akkor sem, amikor azt érezzük, hogy senkik vagyunk. Tudjuk, Istenünk, hogy ez nem alázat, hanem ez rossz önbecsülés. Kérünk téged, hogy te tégy minket készé arra, hogy tudjunk szolgálni neked, hogy úgy lássuk önmagunkat, hogy ez helyes legyen. Hogy önmagunkat hozzád mérjük, Urunk, és a te mércét szerint lássuk meg magunkat. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te nem egymáshoz hasonlítgatsz minket. Köszönjük, hogy neked te azt várod el tőlünk, amit adtál nekünk, hogy azt gyümölcsöztessük, és igenis azt az egy talentumot, amit adtál, azt ne ássuk el, hanem használjuk. Segíts meg minket, Urunk, hogy használni tudjuk. Istenünk, kérünk, hogy te légy gyülekezetünkben mindenkivel, te légy gyülekezetünk betegeivel. Kérünk, te légy gyülekezetünk szenvedőivel, te légy a gyászolókkal, Urunk, mutasd meg a te vigasztalásodat, és azt, hogy érezzék a te kegyelmedet, érezzék azt, hogy te ott vagy mellettük, hogy te elküldted a te lelkedet, és ez a lélek a vigasztalásnak a lelke. Azt, hogy soha ne érezzék azt, hogy te ott vagy a hiány, azt, ami ott van a szívükbe, te pótold, Urunk. És az, hogy érezzék a te jelenlétedet, az, hogy beléd kapaszkodjanak, és valóban a te keresztedbe fokozva haladjanak tovább az úton. Kérünk, Istenünk, hogy vigyázz azokra, akik bajban vannak. Kérünk, Istenünk, hogy te vigyázz Simon Janinak a családjára is, és áld meg őket, Urunk. Kérünk, hogy te légy velük, és fogd az ő kezüket, és az, hogy benned bízva tudjanak tovább lépni, Urunk. Kérünk, hogy te légy gyülekezetünk előjáróival, te légy a presbiterekkel, azok, akiknek megbízást adtál. Tudjuk, Istenünk, hogy nem csak nekik, hanem mindannyiuknak adtál megbízást. És kérlek, hogy segítsd őket, hogy tudják úgy vezetni a gyülekezetet, ahogy te akarod, a te szent lelked által. Adj nekik bölcsességet ehhez. Köszönjük, Istenünk, hogy te velünk vagy, és megáldasz minket. És köszönjük, hogy te meghallgatod a csendben elmondott imánkat is. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma ezen az alkalommal megszakítjuk a diakóniai alapítvány részére indított gyűjtést, mert egy súlyos és sürgős, szomorú eset jött közbe. A volt segédlelkészünk Simon János szüleinél Mérában ezen a héten leégett a csűr, az istálló és a garázs, és Simon Jánosnak az öccse a kórházba került, azért, mert a forró füstöt és a levegőt beszívta, és a tüdeje sérült. A család anyagi támogatását kérjük, és fogadjuk el az adományokat ezen az istentiszteleten, és köszönünk mindenféle adományt. Továbbá szomorúan hirdetem, hogy temetés volt ezen a héten csütörtökön. Ceglédi Katalin 70 évesen halt meg, a Csérnéi 5 szám alatt lakott. Gyászolják lányai, unokái, rokonai, és vigasztalást kívánunk a családnak és szeretteiknek. Jövő szombaton, május 24-én esküvő lesz 11 órakor. Domokos Róbert Mihály, 22 éves ifjú, gyárutcai lakos, és Jaskó Székely Tímea, 23 éves hajadon, a Luncsi 51 szám alatt lakik, ők fognak összeházasodni. Hogyha ma még lehet, vagy ma még lehet hozni a kérést az adó 2%-ának az átutalására, hátul az asztalnál le lehet tenni. Köszönjük szépen! Most pedig énekeljük a 210. ének első és 7. versét. A 410. ének első és 7. versét. A 410. ének első verse így kezdődik: adjunk hálát minnyájan az Atya Úristennek. Végezetül tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi K.P. bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Énekeljük a 479. ének első és harmadik versét. A 479. ének első verse így kezdődik: fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felét az ő arcát, és adjon neked békességet. Amen.